betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: mindenki egészséges, hófehér és gyönyörű fogsorról álmodik, mosolyunkat azonban hamar el tudja rontani egy-két szuvas fog, vagy az, ha fogaink kicsit keszekuszában állnak. Rengeteg embert nyomaszt, hogy a fogai görbék, és emiatt nem mernek mosolyogni, önfeledten nevetni egy nagyot, vagy csak úgy, ha kezükkel közben folyamatosan eltakarják a szájukat. Témánk, amit érdemes tudni a fogszabályozásról. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165. Ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a Medicina mikrofonjai előtt dr. Albert Júlia fogszabályzó, fogszakorvost. Doktornő, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm én is a meghívást. Nagyon fontosnak tartom, hogy a műsorban beszéljünk a fogszabályozásról is, hiszen ez nem csak egy esztétikai beavatkozás, mint ahogy azt sokan gondolnák, hanem nagyon sok egészségügyi, későbbi egészségügyi probléma is megelőzhető, hogyha időben felfedezésre kerülnek bizonyos eltérések. Értem ez alatt, hogyha torlódottak a fogak, akkor kevésbé tisztíthatóak, és jobban szuvasodnak, vagy egy gyerekkori rossz harapás későbbi felnőttkori ízületi problémákat okozhat.
Köszönjük a hozzászólását. Kedves doktornő, mielőtt a mai témánkra térünk, jó lenne, ha pár mondatban elárulnánk a hallgatóknak azt, hogy mit kell tudni dr. Albert Júlia fogszakorvosról.
Hát Marosvásárhelyen végeztem a fogorvosi karon, és a tanulmányaimat Budapesten folytattam egy magánklinikán, ahol csak is fogszabályozással foglalkoztunk. Így volt lehetőségem a legegyszerűbb esettől a legnehezebb esetig, értem ez alatt ilyen műtéti eseteket is kezelni. Miután a szakvizsgámat megszereztem, hazaköltöztünk Vásárhelyre, és most jelenleg a Pomadent klinikánál dolgozom, mint a fogszabályzó szakorvos.
Mondjuk el azt is, hogy miért lett fogorvos, és miért választotta a fogászat szóban forgó szakágát?
Hát a szóban forgó szakág választása hamarabb történt, mint a fogorvosi karra való bejutás. Mindig is valahogy ez a fogszabályozás vonzott engem. Kicsikoromban nagyon szerettem fogorvoshoz járni, illetve többféle kivehető készülékem és rögzített is volt az évek folyamán, és amikor arra került a sor, hogy el kellett dönteni, hogy milyen utat választok 12-ben, akkor egyértelmű volt, hogy a fogszabályozás a cél, és a fogorvosi karra való jelentkezés az csak egy lépés volt ehhez. És hogy miért a fogszabályozás, az lényegében azért, mert van egy tervezés része, ami engem nagyon érdekel, tehát nem úgy, mint más fogászati ágakban is meg kell tervezni az esetet, viszont ennek van egy biomechanikai háttere, egy fizikai háttér is, amikor nem csak a fogat kell úgymond nézni, és nagyon szeretek leülni, átgondolni az esetet, és úgymond megtervezni. Ez a tervezés része, ami úgy nagyon megfogott engem.
Mi a szép ebben a szakmában, ebben a szakágban? Az esztétika? Vagy az, hogy valami sikerül, és akkor egy csúf állapotból valami kialakul, amit a természet megkövetel, hogy szép legyen?
Hát a legnagyobb örömet azt jelenti, hogy nagyon sokszor a páciensek nem tudják, hogy hogyan kellene mosolyogniuk, és a kezelés végére ugye az évek folyamán, mert ugye ez nem egy pár hónapos kezelés, megtanulnak maga biztosan mosolyogni, és ez felemelő érzés számomra is, hogy valaki sokkal magabiztosabban tud a mindennapi életben lenni.
Mai témánk tehát, amit érdemes tudni a fogszabályozásról. Mit értünk és mi a célja a fogszabályozásnak? Folytassuk ezzel a kérdéssel a mostani, a ma esti medicinát.
A fogszabályozás során fontos elkülöníteni két ágát, mert ugye nagyon sokszor a fogszabályozásra, ha ezt mondjuk, az emberek nagy része a rögzített készülékre gondol. Viszont van egy kezdeti fázisa is az egésznek, ami az álcsont ortopédiai része, és ez is ugyanúgy a fogszabályozáshoz tartozik. Ez azt jelenti, hogy a gyerekeknél olyankor nem a fogak mozgatása a cél, hanem az álcsontok növekedésének a megfelelő irányba való vezetése és segítése. Erre egy limitált időnk van, és akkor van a fogszabályozási része, amikor a fogakat mozgatjuk. Tehát az álcsontortopédiai résznél, amikor ezek a kezelések történnek, a fogakat nem mozgatjuk, csak az álcsontok területén érünk el változásokat, és a fogszabályzóval, ami a rögzített készülék, ott történik valójában a fogak mozgatása.
Milyen volt régebben a fogszabályozás? Mert ma ugyan, ahogy a technika fejlődik mindenhol, itt is ezt el lehet mondani. Voltak kezdetleges fogszabályozók, és érdekel, hogy milyen volt például 40 évvel ezelőtt. Tehát én ismerek olyan, hogy 40 évvel ezelőtt már volt fogszabályozója.
Igen, régebb ugye az anyag hiány miatt is, tehát sokkal nehezebb volt a fémet beszerezni, ezért voltak elterjedtebbek a kivehető készülékek, mert ott sokkal több volt a műanyag, illetve a műanyag származékból készült alkatrészek, és kevesebb fém kellett. Nagyon szép eredményeket értek el kivehető készülékekkel is, viszont ott elég limitált volt az életkor, amikor lehetett ezeket használni, ezért is van még mindig az a hiedelem, hogy felnőtt korban fogszabályozni nem lehetséges, mert ott inkább a gyerekek részesültek ebben, viszont ez is kontinens függő, mert ugye Amerikában meg pont ellenkezőleg a fém az ott volt, és ott meg a rögzített készülékek voltak jobban elterjedve, amik egy picivel másabbak, mint amit jelenleg használunk, dizájnban, méretben, anyagösszetételben, de maga az elmélet az ugyanaz.
Úgy hallottam, hogy régebben sokkal több tejfogat, vagy sokkal több fogat távolítottak el, mint ma. Ez így van? Megállja a helyét a gondolat?
Hát ez egy nagyon nagy vita tárgya a mai napig, és régebb is ez folyamatos viták voltak, konferenciákon, mindenhol ez a mai napig feljön. Bizonyos esetekben a fogak eltávolítása elkerülhetetlen, ugyanis az álcsontok mérete sokkal kisebb, mint a fogak mérete, és ezért nem lehet megoldani, hogy stabil eredményt érjünk el a végén, hogyha nem távolítunk fogat. Azt, hogy régebb több fogat távolítottak el, ez csak most mondhatnám azt is, hogy divat, de minden századnak megvolt a maga szóvivője, és ugye, hogy a mostan is megvannak a nagyobb professzorok, meg nevek, akik úgymond diktálják a divatot, akkor ez pont egy akkor jónak látott és bevett módszer volt, hogy a fogakat eltávolították.
Hogyha egy páciens ragaszkodik ahhoz, vagy nem egyezik bele abba, hogy egy fogát vagy több fogát kihúzzák, ez mennyire nehezíti meg az orvos munkáját, illetve milyen eredményeket érhet el? Egyáltalán érhet el eredményeket, vagy pedig csak korrigálni tud azon az állapoton, amivel a beteg, a páciens megkeresi az orvost?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon sokszor szembesülünk mi is azzal, hogy a páciens nem szeretné a foghúzást, viszont elengedhetetlen. Ilyenkor meg kell érteni a páciensnek, hogy ahhoz, hogy stabilt, és már pedig mindenki hosszú távon stabil eredményt szeretne elérni, hogyha kiad egy bizonyos összeget, és ez nem csak anyagi, hanem időbeli befektetés is, nem tudjuk biztosítani azt, hogy ez stabil lesz. És hogyha ő ezt elfogadja, hogy neki egy pár év gyönyörű mosolyért megéri, akkor igen, de ez is igazából az dönti el, hogy az orvos mennyire vállal kompromisszumokat.
Mikor és milyen esetekben kell kikérni a szakorvos véleményét? Van olyan, hogy már késő?
Hát soha nem késő, csak maga az eszköztár az bővül. Jó esetben egy gyereket 7 éves koráig egy fogorvos lát. Tehát felismeri, hogyha van valamilyen kezdetleges probléma. Én azt szoktam javasolni, hogy ilyen 8-9 éves korban azért jó, hogyha már egy fogszabályzó szakorvos is látja a gyereket, hiszen amit már mondtam, az első fázis az mindig ez az ortopédiai kezelés, amikor az álcsontok növekedését segítjük, és ezt csak egy bizonyos időintervallumban tudjuk megtenni, amikor a gyerekeknek még a különböző varatok nincsenek összecsontosodva, illetve van egy ilyen növekedési kiugrás is, amikor tudjuk ezeket a készülékeket használni, és ez egy elég limitált időszak a gyerek életében. Viszont ha ilyen 8-9 éves korában elkerül hozzánk, azért már eléggé fel tudjuk mérni, hogy milyen problémák lehetségesek a jövőben, és ennek függvényében vagy rendszeres kontrollt írunk elő, hogy évente jöjjön el, és megnézzük, amíg ténylegesen leváltódnak a tejfogak, vagy pedig azt mondjuk, hogy akkor egy ilyen kivehető készülékkel, amivel az álcsontokat tudjuk segíteni, a megfelelő irányba elkezdjük a kezelést.
Mennyire kötelező az, hogy a gyermeket 8 éves korában elvigyük az orvoshoz, hogy megnézze a fogait, a szülő el tudja dönteni, vagy lehet, hogy vannak olyan esetek is, amikor a szülő nem látja azt az állapotot, hogy az rosszabbra fordulhat?
Én mindig azt szoktam javasolni a szülőknek, hogy a gyereket nem akkor kell vinni fogászatra, amikor már probléma van, mert akkor valahogy egy ilyen negatív dologgal köti össze a gyerek, és ez teljesen természetes, hogy ezek után nem fog szeretni járni, mert hát fájdalommal van neki ez az egész összeköttetésben. Ezért azt is szoktam javasolni, hogyha a szülő, mivel ugye normális esetben évente el kellene járni kontrollra, a gyereket szerintem nyugodtan magával viheti, előtte persze az orvosával konzultálva, és ugye a gyerek szokja maga a fogorvosi környezetet, és nem egy idegen közegként éli meg, és hogyha már ott van, akkor az orvos jó esetben rá tud nézni, és egyes problémákat fel tud igazából egy általános fogorvos is ismerni, és hogyha tényleg szükséges, akkor tovább tudja irányítani.
Fogszabályozás, tehát tudni szeretnénk azt is, hogy ebben a folyamatban mekkora és milyen szerepet játszik a genetika?
Hát a genetika, mint mindenben, nagy szerepet játszik, viszont ez is csak egy kis szelet. Nagyon sokan mondják azt, hogy ugye az álcsontokat az egyik szülőtől, a fogak méretét a másik szülőtől, és akkor ez a nem összeegyeztethető a kettő. Viszont rengeteg olyan tényező van, aminek nagyobb hangsúlya van, mint a genetikai tényező.
Melyek a leggyakoribb elváltozások?
Igazából a leggyakoribb elváltozás az az alsó álcsont növekedésbeli elmaradásából akad. Tehát az, hogy amit már hangsúlyoztam, hogy gyerekkorban lehet az álcsontok növekedését irányítani, hazánkban, illetve itt a környező térségekben ez valahogy így gyakoribb genetikailag is, de ezeket lehet segíteni kivehető készülékekkel.
Lehet az, hogy a tejfogak például szépen a helyükön nőttek, álltak, nem volt velük semmi gond, de viszont a további fogak, a végleges fogak azok már nem, vagy ezekről nem igazán mondható ugyanaz el. Mi tudunk akkor megjegyezni, elmondani, válaszolni a hallgatóknak maga a fogváltásról?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye a fogváltás azzal kezdeném elsősorban, hogy a fogváltás nem ott kezdődik, hogy a tejfogak elkezdenek leváltódni, hanem igazából azt is mondhatnánk, hogy ott kezdődik, hogy az első maradó őrlőfog előtör, és ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert nagyon sokszor ez a feledésbe merül, és lassan elkezd szúvasodni, mert tejfogként ítélik meg a szülők. Az, hogy van egy eltérés a tejfog és a maradó fogak között, a tejfogak méretükből adódóan kisebbek, sokkal jobban kopnak, ahogy a gyerek a szilárd étkezést elkezdi, és ezért nem torlódnak. Viszont a maradó fogak azok méreteiben is nagyobbak. Elméletileg kellene a növekedés során annyi helyet biztosítson az álcsont, hogy a maradó fogak is beleférjenek, de hát itt szól közben a genetika és különböző rossz szokások, egyéb tényezők, amik ezt megakadályozzák, vagy egyszerűen csak a fogcsira már kezdetben is egy torlódott a pozícióban volt.
Apropó fogcsira, mit kezdhet az, aki fogcsira hiánnyal rendelkezik?
Ez még általában az ideálisabb eset, ugye a fogcsira az a kis sejtőműlet, amiből a fog fog kiképződni, hogyha ez már alapból hiányzik valakinél, akkor azt feltételezi, hogy maradó fog sem fog előtör, nem lesz ott maradó fog. Jó ezeket időben észrevenni, hiszen korai kezelésükkel, és a szomszédos fogak előtörésének irányításával a meglevő rés, ami keletkezhet a hiány miatt, az saját fogakkal is zárható, és lényegében felnőtt korra egy laikus számára nem is látható, hogy ott volt egy hiányzó fog.
Lehet-e a fogszabályozás fájdalmas, és, illetve okozhat-e ez érzékenységet?
Igen, ez a rövid válasz. A hosszú válasz pedig az, hogy ez nagyon egyénfüggő, hogy kinek mi fáj, és mennyire lesznek érzékenyek a fogak. Ezért is van az, hogy nehéz megmondani, hogy minden esetben ugyanazt a kezelést használjuk, hiszen ilyen szempontból is kell ezt individualizálni, mert teljesen normális, hogy valakinek a fájdalom küszöbe máshol van. A kezdetleges fájdalom az szokott lenni, általában mindig nem a rendelőben, én mindig azt szoktam mondani a pácienseknek, hogy nagyon hálás az én munkám, mert ott soha nem fáj, mikor hazamennek, akkor fog fájni másnap, és általában ilyen 4-5 hetente találkozunk, addigra meg elfelejtik, hogy fájt. És én meg nem találkozom azzal, hogy a páciens panaszkodna, hogy fáj a foga. Érzékenység is lehet ráharapásra, illetve a fogak is enyhén mobilisak lehetnek, de ez is teljesen természetes, hiszen az egész fogszabályozás azon az elven működik, hogy a fogak mozognak.
A mai beszélgetésünkből nem maradhatnak ki a rossz szokások, és ezek hatásai sem.
Igen, nagyon fontos a rossz szokásokat valóban megemlíteni, hiszen nagyon sokszor bizonyos eltéréseknek az oka az az, hogy a gyerek például nem megfelelően veszi a levegőt, ezzel azt értem, hogy nem az órán keresztül szuszok, hanem a száján keresztül, és mivel ez egy hosszan fennálló állapot, ezért az álcsontok növekedését befolyásolja. Ezeknek a korai felismerése lényegében már, hogy is kezelése már megoldhatja a problémát, nagyon sok esetben fogszabályzó használata nélkül is. Valamint még van egy nagyon rossz szokás, amire felhívnám a figyelmet, az az úgynevezett nyelvlökéses nyelés, ami azt jelenti, hogy a gyerek vagy a páciens nyelés során nem a szájpadlására helyezi a nyelvét, hanem a fogak közé, és hogyha most elgondoljuk, hogy egy nap folyamán hányszor nyelünk, meg hányszor van meg ez a mozdulat, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen úgynevezett károkat vagy eltéréseket tud okozni ez a fogak szintjén, hogyha a nyelv az folyamatosan oda nyomódik. Ilyen esetekben ki szoktuk kérni egy logopédus segítségét, és nagyon sokszor már csak a logopédiai kezelés is meg tudja oldani a problémát, viszont itt is fontos hangsúlyoznom, hogy minél hamarabb elkezdődik a kezelés, annál könnyebb, hiszen ugye mint bármilyen rossz szokás, minél több ideig marad fönn, annál nehezebb az elhagyása.
Miért fontos az első végleges őrlőinket figyelem előtt tartani?
Ugye már ezt is mondtam az elején, hogy azok úgymond észrevétlenül törnek elő, és mivel nem lesznek megfelelően tisztítva, ezért kiszúvasodnak és eltávolításra kerülnek. Ezek bizonyos harapási problémákat okoznak, tehát süllyedhet a harapás, persze ez csak egy része az egésznek, nehezíti a későbbi jó okkluzió beállítását, vagy jó harapás beállítását.
A fogszabályozásnál is a legfontosabb dolog a türelem, azt hiszem, hogy ön is egyetért ezzel.
Igen, igen, nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy a páciens most és a tegnapra szeretett volna nagyon szép fogsort, viszont a türelem az egyik nagyon fontos faktor, hiszen ez egy hosszú folyamat, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mint más fogászati beavatkozás, akkor egy-két alkalommal találkozik a páciens az orvossal, és utána csak éves kontroll, hanem itt minimum 4-5 hetente el kell járni, vannak kontrollok, és ez egy hosszabb folyamat. És fontos a türelem, mert hogyha az elfogy, akkor nehezebben megy a munka is olyankor. Nekünk is nehezebb, nem csak a páciensnek.
Vendégünk dr. Albert Júlia fogszakorvos, és a témánk, amit érdemes tudni a fogszabályozásról. Doktornő, válaszoljunk kiegészítve még egyszer arra a kérdésre, egy hallgató kér, hogy mikor vigyük el gyermekünket fogszabályozásra, mikor nem késő, mikor kell ezt megtenni?
Ugye a legideálisabb esetben fogszabályozásra ilyen 8 éves korba ajánlatos. Előtte is el lehet hozni, viszont olyankor nagyon sok esetben azt szoktuk mondani, hogy éves kontroll. Még 8 éves korban sem 100%-os, hogy el fogjuk kezdeni a kezelést, viszont vannak olyan esetek, amikor ha már 10 éves korban érkezne a gyerek, akkor már azt kellene mondanom, hogy lehet, hogy picit elkéstünk így azzal, hogy a csontok mennyire módosíthatóak, úgymond egy kivehető készülékkel. Soha nem késő a fogszabályozást elkezdeni, viszont egy könnyebb egy gyereket kezelni, mert olyankor ugye a varatok nincsenek még annyira elcsontosodva, és ugyanaz az eset 10 év múlva vagy 20 év múlva, az is lehet, hogy már csak műtéti úton lehet javítani.
Hogyan lehet elképzelni az egyes készülékeket?
Hát van két csoportja ennek is, vannak a kivehető, illetve a rögzített készülékek. A kivehető készülékeknél beszélünk arról, amikor, amit már mondtam, ezt az álcsontortopédiai esetekben használjuk. Ezeket gyerekeknek szoktuk adni, és céljuk az, hogy az álcsontok helyzetét módosítja és változtatja, illetve irányítja. Illetve vannak ugyanúgy a kivehető készülék felnőtteknél, ami ez a sínterápia, az úgynevezett láthatatlan fogszabályozás. Abban az esetben viszont már csak a fogak szintjén történik a változtatás. És akkor van a rögzített fogszabályozó készülék, amit szerintem már úgy nagyjából mindenkinek kirajzolódott a fejében, hogy körülbelül mi lehet. Ez a fogakra rögzített kis tappancsok, illetve ezekben rögzül egy ív, aminek mentén történik a fogmozgatás.
És hogyan történik a fogszabályozás a gyermekeknél?
Ugye a gyermekeknél ott azt már mondtam, hogy nem a fogak szabályozása a cél, tehát a fogak mozgatása, hanem az álcsontok irányítása. Ezért is fontos az életkor. Itt kivehető készülékekkel szoktunk dolgozni. Nagyon fontos, hogy a gyerek hordja azt a készüléket, hiszen hogyha a fiókban vagy az ágy alatt van, akkor sokat nem segít. És ez általában a növekedési kiugráskor szoktuk ezeket a készülékeket alkalmazni. Ezt általában így szoktam a páciensektől is kérdezni, hogyha eléggé nehéz megmondani, hogy most, mert ugye gyerek függő, hogy kinek mikor van ez a kiugrás, de mindenkinek ismerős az a helyzet, amikor a gyerek egy nyár alatt 10 cm nő. Na hát ez volt az a bizonyos növekedési kiugrás, és ezekkel a kivehető készülékekkel ezt az időszakot próbáljuk belőni. Előtte is van hatása, nem azt mondom, hogy nincs hatása, viszont kevésbé hatékony, illetve utána is lehet hatása, viszont nem annyira nem annyira hatékony, mint mikor ez alatt a kiugrás alatt használjuk. Nagyon fontos, hogy még a növekedés előtt elkezdje a gyerek használni a készüléket, hogy mire oda kerül, hogy ez a nagyon aktív növekedés elindulna, akkor már ez egy bevett rutin legyen, vagy egy megszokott dolog legyen számára, hogy a készülék a szájában kell lennie.
És ha már gyermekekről beszéltünk, milyen a fogszabályozás az érzékeny tinikorban?
Hát most szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen nem annyira probléma, mert jelenleg egy divat. A különböző ligatúrák, most a ligatúrák azok a kis elemek, amikkel az ívet rögzítjük a tappancsokra, rengeteg színben lehet kapni, és ez őket nagyon, úgymond, csábítóan hat a tinédzserekre. Olyankor van probléma, hogyha nem belső motiváció, hanem külső motiváció miatt érkezik a páciens. Ez azt jelenti, hogy ő igazából meg van elégedve a fogaival, és nem szeretne semmilyen fajta készüléket, viszont a szülők mindenképpen ragaszkodnak arra, hogy itt most és azonnal történjen valami. Itt ezzel csak az a probléma, hogy ez is egy csapatmunka, tehát nekem is nagyon fontos, hogy a páciens akarja a kezelést, hiszen hogyha nincsen meg a megfelelő motiváció, akkor ugyanúgy a szájhigiénében sincs meg a megfelelő motiváció, illetve a kezelés során is vannak olyan fázisok, amikor nagyon sokszor különböző házi feladatokat szoktunk adni a pácienseknek, és hogyha ő nem szerette volna már kezdetben sem ezt a kezelést, akkor itt nagyon el szokott akadni a kezelés menete.
Ha már beszéltünk a tinikről, a gyermekekről, érdekel, hogy milyen és hogyan történik a fogszabályozás ezennel, tehát a felnőtteknél.
Lényegében ilyenkor csak a fogak szintjén tudunk mi fogszabályozni. Bármilyen álcsontbeli eltérést ott már műtéti úton kell korrigálni, tehát ezért is mondtam ugye már előbb is, hogy jó, hogyha van egy fiatalkorban történt diagnózis, mert felnőtt korban már sokkal invazívabbak a beavatkozások. Viszont, hogyha az álcsontok szintjén nem szeretnénk a változásokat, a fogak szintjén kevésbé tér el a tinédzserkorban történő fogszabályozástól, annyi, hogy a készlettár az egy kicsit bővül különböző kiegészítő elemekkel, amiket tudunk használni így a fogszabályozás során.
Gondoljunk bele, kivel könnyebb dolgozni, a felnőttel, a tinivel, a gyermekkel?
Hát én a tinédzserekkel egy picit jobban szeretek, de lényegében mindenkivel meg kell találni valahol a hangot. A gyerekekkel is nagyon szeretek. A felnőtteknél inkább az van, hogy sokkal tájékozottabbak, és ez nem mindig jó, mert ugye nem mindig a megfelelő információ jut el a pácienshez, és akkor ilyenkor hosszasabban el kell beszélgetni, hogy az valójában miért is nem úgy van, ahogy azt ő gondolja. Egy gyereknél viszont ezek a problémák már nem merülnek fel, hiszen ő nem, nincs annyira tisztában a dolgokkal. Olyankor a szülővel szoktunk beszélgetni lényegében, de én mind a három kategóriát igazából szeretem.
Van olyan, amikor egy páciens lehetetlent kér?
Igen. Van, persze, nagyon sok esetben van, ilyenkor fel kell világosítani, hogy ez miért is lehetetlen, illetve azt is elmondani, hogyha ez úgymond a komfortzónánkon nekünk kívül esik, és nem akarjuk kezelni. Ilyen is előfordulhat, mindenkinek joga van eldönteni, hogy mit szeretne, viszont vannak dolgok, amiket mi nem tudunk vállalni. Tehát jó lelkiismerettel nem vállalok, hogyha nem tudok a hosszú távon stabil eredményt elérni azzal, amit ő szeretne, akkor inkább azt mondom, hogy nem vállalom.
Zoltán kérdése, fogszabályozás esetében mi a helyzet az esetleges implantátumokkal?
Tehát most az a kérdés, hogy a protetikai implantátumokkal, vagy a fogszabályozási implantátumokkal?
Az előbbi.
A protetikai. Az a jobb eset, hogyha még a protetikai implantátum bekerülése előtt van egy fogszabályozási konzultáció, hogyha vannak egyéb problémák, hiszen az implantátum az eléggé megköti a kezünket, mert az nem egy mozgatható dolog, ahhoz csak mozgatni tudunk, tehát ahhoz képest. Ezért ez egy csapatmunka szokott lenni a protetikus, a szájsebész és az ortodontus között, mert először van egy fogszabály, tehát a szájsebész elmondja, hogy oda szeretne egy implantot, mi megnézzük, hogy mekkora helyen rendelkezésre, hogyha kell, akkor még nyitunk, vagy zárunk, vagy megoldjuk a meglévő torlódásokat, figyelembe véve, hogy ott majd később egy protetikai implantátum fog majd oda kerülni, és akkor a kezelés végén bekerül a szájsebész behelyezi az implantátumot, és akkor a protetikus pedig a megfelelő koronát elkészíti rá.
Ildikó kérdése, hogy mennyire költséges a fogszabályozás?
Ez is, hát mindenre igazából mondhatnám, hogy esetfüggő. Most nem egy olcsó dolog, ezért is mondom azt, hogy fontos a belső elhivatottság, mivel ez nem csak egy anyagi, hanem időbeli elkötelezettség is. Ezért is van az, hogy nem szeretek kompromisszumokat vállalni, és csak olyan dolgokat szeretek, amiben maga biztosan azt tudom mondani, hogy ez hosszú távon stabil lesz, és hogy a páciensnek nem kidobott idő, illetve pénz.
Segít-e a fogszabályozásban a biztosítóház?
Nem, sajnos nem.
Lépjünk tovább. Kedves doktornő, hogyan étkezzünk, és mi a feladatunk fogszabályozás előtt és után?
Az étkezésnél mindig azt mondom a pácienseknek, hogy késsel villával, és most ez nagyon viccesen hangozhat, mert hát mindegy, amúgy is késsel villával eszik az ember, de itt ez alatt arra célzok, hogy direktbe harapni nem szabad, illetve a nagyon rágós és ragacsos dolgokat kerülni kell, hiszen ezek a tappancsok úgy vannak felhelyezve a fogakra, hogy el lehessen őket távolítani. ebből fakadólag, hogyha nagyon erőltetve vagy feszegetve vannak, akkor ezek le tudnak esni. A fogszabályozás előtt mindenképpen egy ilyen szájhigiénis tisztítást szoktam javasolni, egy fogkőeltávolítást, valamint a meglévő szúvasodások ellátása, az mindenképp megtörténik. Gyerekeknél, amíg nincsen megfelelő fogmosási rutin, addig nem is szoktam készüléket ragasztani, illetve a kezelés folyamán is folyamatosan felhívom a figyelmet, hogyha a fogmosásban probléma van. A készülék eltávolítása után pedig szintén egy ilyen teljes körű tisztítás szokott történni.
Típusok és típusok, nem egy és nem kettő van, gondolom, de vegyük ezeket sorra. Hogyan néz ki például a rögzített fogszabályozó, és ez hogyan működik?
Ugye a rögzített fogszabályozó alatt azt értjük, amikor kis tappancsok kerülnek a fogakra, és egy ívet helyezünk bele, amely bele van kötve, és az ív mentén történik a fogszabályozás. Vannak a kivehető készülékek, ugye ilyenkor nem rögzül semmi a fogakra, és ezt értelemszerűen el lehet távolítani. A kettő között az a különbség, hogy az egyik ez a páciensnek a közreműködése nagyban kell, a másik az pedig higiéniai szempontokból van szüksége a közreműködésére, de másképp az orvos végzi a munka nagy részét.
Igen, és a látható készülékeket mindenki el tudja képzelni, hiszen ezeket tényszerűen is, hogyha kell, akkor látjuk. De mi a szerepük, és milyenek a láthatatlan készülékek? Ezeket hogy kell elképzelni, ha nem látjuk? Tehát nehéz azt elgondolni, hogy lesz nekem egy láthatatlan, mint a láthatatlan ember, egy láthatatlan készüléken.
Hát a láthatatlan sem annyira láthatatlan, tehát azért valamilyen szintig lehet őket látni. Ebből is kétféle van. Van a kivehető, amit már említettem, ezek a sínterápia, illetve van ennek is egy rögzített változat, ami a nyelv felőről rögzül, ugyanúgy kis tappancsok és egy ív van bekötve. Orvos preferencia, illetve páciens, hogy melyiket szeretném, mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya. A láthatatlan fogszabályozás, ami inkább el van terjedve is, ezen a néven fut ez a sínterápia. Ezzel csak az a baj, hogy nagyon nagy páciens kooperációt igényel, hiszen a készülék, ha nincs a szájban, akkor nincs hatása. Étkezni nagyon nem lehet benne, inni is csak vizet, ezért, és minden egyes étkezés után fogat kell mosni. Tehát nagyon nagy önkontrollt igényel, hogy folyamatosan ki legyen véve, meg legyen tisztítva a fog, utána vissza legyen téve. És itt szoktak általában a páciensek elgondolkozni, hogy mennyire is szeretnék ezt a láthatatlan dolgot, vagy marad a jó öreg látható fogszabályzó.
Melyiket javasolja?
Vannak esetek, amikor a láthatatlan készülék tökéletesen megfelel. Vannak komplexebb esetek, amiket én jó szívvel inkább azt mondanám, hogy a rögzített készülékkel kezelnék.
Melyikkel lehet gyorsabban haladni?
Hát, ezzel mind a kettő. A rögzítettel talán egy picit gyorsabb, mert kontrolláltabb a fogmozgatás. Ugye a láthatatlan az csak egy sín, ami a fogakat bizonyos körbeüleli, de nem fekszik rá annyira a fog minden részére, hogy kontrollált mozgatás legyen, és nagyon sokszor csak a fogak döntése történik meg, amíg a rögzített készülékkel testes mozgatásokat is el tudunk érni bizonyos hajlításokkal, vagy különböző kiegészítő elemekkel.
Jó lenne, ha az önligírozó és a nem önligírozó készülékekről is szólnánk.
Ezt nagyon szeretem, ezt a kérdést. Lényegében a fog nem tudja, hogy mi van ráragasztva, tehát ő csak azt tudja, hogy van egy készülék rajta. Az, hogy most egy készülék önligírozó vagy nem önligírozó, az csak a design kérdése. Az önligírozók az azt jelenti, hogy ugye maga az ív, ami bekerül a kis tappancsokra, az nem egy gumiligatúra vagy drótligatúra segítségével rögzül, hanem már maga a tappancsba egy kis ajtó be van építve, amit az orvos csak bezár lényegében. Ennyi a különbség. Nincsenek ezek a színes mindenféle gumiligatúrák, amik a régi nem önligírozó tappancsoknál megvannak.
Konkrétan hogyan történik a fogak tisztítása rögzített fogszabályozó készülék viselése esetén?
Ugyanúgy történik, mint rögzített fogszabályozó készülék viselése előtt. Azt szoktam mondani, hogy a megszokott módon fogat kell mosni fogkefével, amit addig is használt a páciens. Persze vannak különböző fogszabályozó készülékre ajánlott fogkefék, ezeket is lehet venni, hogyha valaki ezt igényli, viszont a legfontosabb az, hogy megtörténjen a fizikai tisztítása a fogaknak. Majd miután megtörtént a fogak tisztítása, utána vannak a különböző kiegészítő kis fogkefék, ilyenek az interdentális fogkefék, amiket tudok ajánlani, viszont fogszabályzás során nem a fog közbe tesszük, mint ahogy azt úgymond rendeltetés szerint kellene, hanem a fog és az ív közé tudjuk becsúsztatni, és ezáltal a fog körül meg tudjuk tisztítani a fogakat. Ami még nagyon fontos fogszabályzó során, odafigyelni arra, hogy nem csak az éli részeket, vagy a rágó felszíneket megtisztítani, hanem van a kritikus rész, ami a kis tappancs és az íny között van. Itt nagyon be tud gyűlni az ételmaradék, és ínygyulladást tud okozni, ezért vérzik az íny. Másik nagyon fontos dolog, hogy azért, mert az íny vérzik, azért nem kell abba hagyni a fogmosást azon a területen. Sőt, az egy teljesen normális reakciója a szervezetnek, hogy mivel ott gyulladás van, ezért vérzik, és ezt úgy lehet megszüntetni, hogy a gyulladást megszüntetjük, azt pedig úgy tudjuk megszüntetni, hogyha tisztán tartjuk a területet, tehát kell tisztítani még fokozottabban azt a területet.
Mennyi ideig tart a fogszabályozás, hiszen nehezen lehet elképzelni azt, hogy na most nekem gondom van, elmegyek, és ez a kérdés akár heteken belül, mint egy fokhúzás, egy napon belül, vagy egy percen belül megoldódik. Itt mivel állunk szemben?
Ugye gyerekeknél, amikor ez az álcsont ortopédiai kezelés történik, ott ezt a kis ablakot kell kihasználnunk, amikor ez az intenzív növekedés van. Ez általában egy év, másfél év szokott lenni, és akkor utána következik a fogaknak a szabályozása a rögzített készülékkel, amikor már minden maradó fog előtört. Ez attól függ, hogy mennyire komplex az eset. Hogyha van valamilyen foghúzás, vagy egyéb problémák, nem csak a fogak torlódása, akkor azzal arányosan nő az idő is, ameddig a kezelés tart. Egy olyan 2 éves szoktam mondani, az átlag, és akkor, hogyha bármilyen egyéb komplexebb eset, akkor ez még pluszba rájön. Ha tényleg csak 1-2 fog torlódott, akkor az igazából már 1 év alatt is el tud rendeződni.
1 év alatt. De mikor van akkor vége a fogszabályozó kezelésnek?
Igen, hát tévhit, hogy akkor van vége a fogszabályozó kezelésnek, amikor lekerül a fogszabályozó, hiszen van egy nagyon fontos fázis, ami úgymond ezt az aktív fázist követi, az a helyben tartó fázis, hiszen nagyon sokszor a fogszabályozót hamarabb eltávolítjuk, mint ahogy a fogattartó rostok megszoknák az új állapotot higiéniai okok miatt, és ezért szoktunk adni különböző kivehető esti készülékeket, amelyeket este kell hordani, illetve az alsó fogívre egy kis rögzített ívet szoktunk felragasztani, ami a nyelv felőről van, és ez nem zavarja se a tisztítást, sem a beszédet. És nagyon fontos ezeknek a készülékeknek az aktív hordása, főleg az első 1 év, ami kritikus, hiszen hogyha ezeket elhalasszuk, akkor visszatudnak torlódni a fogak bizonyos mértékig. Annyira nem fognak visszatorlódni, mint amilyenek voltak a kezdetben, viszont nem lesz olyan, mint a levétel után közvetlen volt.
Bajt vagy gondot jelenthet-e az, ha a kivehető készüléket egyesek nem olyan gyakran használják, mint ahogyan az orvos által elő van írva?
Hát baj nem lesz belőle, csak nem halad a kezelés, tehát ez egy gond, mert ugye ez egy anyagi befektetés, és a készülék, hogyha nincs a szájban, akkor hatáson sincs. Nagyon fontos, hogy az előírt idő tartamit hordja a páciens a készüléket, mert ha nem, főleg gyerekeknél úgymond kritikus, és kiszaladunk ebből a növekedésből, akkor már nincs is hatása annak a készüléknek, amellyel előzőleg jó eredményeket el tudtunk volna érni.
Talán az egyik leggyakoribb kérdés, de inkább talán tévhit a fogszabályozással kapcsolatban az, hogy fogszabályozást csak fiatal korban érdemes végezni. Ön ezt hogy látja?
Mindig volt egy 68 éves páciensem is, és vele példálózódom, hogy az individuális maximumot próbáljuk meg elérni az idősebb pácienseknél, itt most azt mondom, hogy nem arra törekedünk, hogy, hogy tökéletes legyen, hanem azt, hogy harapásban, illetve a megfelelő, neki esztétikailag megfelelő legyen.
Sokan állítják azt is, hogy ehhez a folyamathoz csak egy fogszabályozó szakorvos kell, és semmi más.
Nagyon fontos a közreműködés, a csapatmunka, a páciens oldaláról is az, hogy ő ezt ténylegesen akarja, ezt a kezelést, mert mi hiába teszünk bele anyai tapait, hogyha a páciens nem végzi a dolgát, akkor sajnos az egész kezelés tud állni. Nem olyan ütemben halad, mint ahogy ezt mi szeretnénk.
Sérülhet-e a fog a készülék hordási ideje alatt, vagy a levétel során?
Olyan esetekben sérül, amikor a szájhigiéné nem megfelelő, és akkor a kis tappancsok körül tud szuvasodni. A levétel során nem szokott sérülni, hiszen már olyan fúrófejeket használunk, amelyek nem sértik a fognak a felszínét, csak a fölösleges ragasztót távolítják el. Normális esetben nem. Nem kellene ebből probléma legyen.
Szájsebészet, fogpótlások, parodontológia és a szakterületeket bőven még folytathatnánk. A fogszabályozás során milyen specialisták bevonására lehet még szükség, és az említettekre miért van szükség?
Hát ami még nem volt megemlítve, az ugye a logopédia. Ő nagyon-nagyon fontos szerepet játszik, főleg gyerekeknél inkább, de felnőtteknél is tud segíteni. És ez egy csapatmunka, tehát nagyon sokszor mi segítjük a szájsebész, illetve a protetikus és paradontológus munkáját, és nem ő is segíti a miénket, hogyha valamilyen esztétikai okokból, tehát fogszabályozás után még bizonyos kiegészítő kezelésekre szükség lehet, de nagyon sokszor inkább mi vagyunk azok, akik egy fogpótlás elkészítését tudjuk segíteni azáltal, hogy picit nagyobb rést nyitunk, vagy a rést határoló fogakat szabályozunk, és ezáltal stabilabban tud majd a pótlás fönt maradni.
Érthető beszéd, szélesebb és több mosoly, jobb, tartalmasabb társas érintkezések, megizmosodott önbizalom, jobb munkateljesítmény. Milyen nem várt jótékony hatásai lehetnek még a fogszabályozásnak?
Hát ez lényegében lefedi a jótékony hatásokat. Az első találkozáskor mindig készítek képeket a páciensekről, és azzal szembesülök, hogy nem szeretnek mosolyogni, vagy nem tudják, hogy hogyan kellene fogakkal mosolyogni. Viszont a kezelés végére ez valahogy mindenkinek teljesen természetes lesz, hogy mosolygáskor a fogak is látszanak, és nem csak egy ilyen száj elhúzás az egész, és ez az önbizalom szerintem ez, ami úgy nekünk is örömmel tölt el minket is, hogyha látjuk, hogy valaki nem fél mosolyogni, mert egy mosolyjal igazából mindenkinek szebb a napja egy kicsit.
A fogszabályozás divat, vagy inkább egy garancia egy hosszú távú funkcionalitáshoz?
Is, de inkább a másodikat mondanám. A hosszú távú funkcionalitást azt tartom a legfontosabbnak, illetve az, hogy különböző problémákat már el lehet kerülni azáltal, hogyha időben észre vannak véve, és fogszabályozásra tudunk segíteni a későbbi problémák kialakulására.
Doktornő, a mai beszélgetésünkből miket emelne ki a legszívesebben? A végső következtetések tehát.
Azt emelném ki, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeket még mielőtt leváltódnának a tejfogak, elvigyük egy szakorvoshoz, tehát az nem az van, hogy megvárjuk az összes maradó fog előtörését, és akkor keresjük fel a fogszabályozó szakorvost. Olyan 8-9 évesen az a legkésőbbi, amikor el kellene kerülni egy fogszabályozó szakorvoshoz, illetve a másik nagyon fontos, hogy soha nem késő, csak a metódus változik.
Doktornő, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszait és a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak. Az elmúlt órában dr. Albert Júlia fogszakorvost és a műsor szerkesztőjét, Nagyvodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!